kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Meteorológiai Világszervezet szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. A hőség elleni küzdelemben azonban most mindannyiunk felelősségteljes magatartása kulcsfontosságú, közölte a miniszter. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül érő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Szombattól 3 fokúra emelte a hőségriasztás az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. A szabadban tartózkodóknak kiemelten fontos a fényvédőkrémek használata, a fejfedő viselése, az árnyékos helyek keresése, valamint a bőséges folyadékpótlás. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, közölte a MÁV csoport a Magyar Távirati Irodával. Közleményük szerint az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte, amit csütörtök óta már több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Ezért a társaság az utasok biztonsága érdekében több vasútvonal számos szakaszán az előírásoknak megfelelően jellemzően óránkénti 20 kilométerre korlátozta a megengedett maximális sebességet. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már 1,5 évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját, és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Senki földjén látogatót vársz, hogyha kiskorodban nem volt gyerekszobád, amíg sosem pótol más anyám édes hívó szavát, de ő kiskoromtól sosem figyelt rám. Hová születsz, hová érkezel, talány? Nem várt senki voltál, és az is maradtál. Sokszor rám lelt a magány, kesernyis, könnyes ízű a szám. De kell, hogy jöjjön, várjon valami más. Boldogság, boldogság, hol a féltve őrzött el titkot. Mindenki majd egymásra talál, ahol a szeretet majd mindent megbocsájt, majd mindent megbocsájt, majd mindent megbocsájt. Napok múltak, s talán évek teltek el, sokan jöttek, annál többen mentek el. Megjártam egy-két iskolát, valamit kerestem talán, de sosem leltem, nem találtam rá. Lehetsz árva, lehetsz bárki vagy valaki más, ha a szeretetet keresed, rátalál. Néha sírtam, néha fáj, néha szárnyaltam istán, de mindig tudtam, ha elkem mit kíván. Boldogság, boldogság, hol a féltve őrzött egy titkot. Boldogság, ahol mindenki majd egymásra tart, majd mindent megbocsájt. Boldogság, boldogság, hol a féltve őrzött egy titkot. Boldogság,
szeretet, majd mindent megbocsájt. Ó, majd mindent megbocsájt. Majd mindent megbocsájt. Ó, majd mindent megbocsájt.
Majd mindent megbocsájt.
Megbocsájt.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A nyár beköszöntével megérkezett a nagy forróság is. Ilyenkor a legszívesebben mindannyian a vízparton keresnénk egy kis felfrissülést, hallgatnánk a hullámok csobogását és élveznénk a hűsítő szellőt. Most ugyan nem a tó vagy a tengerpartjára látogatunk el, hanem a komoly zene varázslatos világába. A tengerek, az óceánok, a folyók ugyanis gyakran megihlették a komponistákat. Hol életadó, megtisztító a négy elem egyike a víz, hol veszélyes, viharos és kiszámíthatatlan. Legtöbbször viszont fenséges, alázatot és tiszteletet parancsoló. A Handel által komponált vízi zene egy három szvitből álló barokk zenekari mű, amely 1717-ben született első György brit uralkodó számára. A grandiózus szabadtéri koncertet a Temzén rendezték, és a legenda szerint a darab a zeneszerző és a király közötti korábbi konfliktus elsimítását és a megbékélést szolgálta. George Friedrich Handel eredetileg a hannoveri választófejedelem udvari zeneszerzője volt, ám 1712-ben engedély nélkül Londonba költözött, ahol óriási sikereket aratott. Amikor 1714-ben a hannoveri választófejedelem első György néven elfoglalta az angol trónt, a zeneszerző hirtelen korábbi haragos munkaadójának alattvalója lett. A hagyomány szerint a vízi zene egy nagyszabású diplomáciai gesztus volt Handel részéről, amellyel ki akarta engesztelni a királyt. A történeti tények ugyanakkor azt mutatják, hogy a bemutató idejére a viszonyuk már legalább részben rendeződött, a pompás folyami ünnepé azonban kiváló alkalom volt a királyi hatalom reprezentálására. A fényes eseményre a Temzén került sor, ahol első György és előkelő vendégei egy királyi bárkán utaztak. A muzsikusok egy külön hajón a londoni polgárság bárkáján haladtak, közvetlenül a királyi hajó mögött. A zenekar mintegy 50 fős volt. Mivel szabadtérről volt szó, Handel hangosabb fúvós hangszereket, kürtöket és trombitákat is alkalmazott, ami abban az időben ritkaság számba ment Angliában. A király annyira el volt ragadtatva a zenétől, hogy a művet az oda és vissza úton is megismételtette, így a zenészeknek több mint 3 órán keresztül kellett játszaniuk. Következzen most az F-dur szvit egy tétele, a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. részletet hallottak Handel vízi zene című szvittjéből a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában. A cseh nemzeti opera atyának, Smetanának a szimfonikus műfajban legjelentősebb és egyben legnépszerűbb műve a Hazám ciklus, amely 6 pragmatikus címmel ellátott szimfonikus költeményt tartalmaz. Az 1872 és 1879 között keletkezett sorozatot a zeneszerző a cseh nemzet dicső múltjának, illetve a cseh tájak szépségének szentelte, és Prága városának ajánlotta. Bár kezdettől fogva összefüggő ciklusként tervezte meg a 6 művet, és egybetartozásukat számos motivikus összefüggéssel is erősítette, máig külön-külön is előadják őket. Különösen igaz ez a ciklus talán legnépszerűbb, leggyakrabban hallható darabjára, a Moldvára. Ahogy a két vékonyér egymáshoz simulva csermenjé, majd patakká bővül, később pedig folyóvá duzzad, úgy terebélyesedik a dallam is. Ezt halljuk most a londoni szimfonikusok előadásában Alfred Scholz vezényletével.
Thank you.
Elhangzott Bedri Smetana Hazám című szimfonikus költeményéből a Moldva című tétel a londoni szimfonikusok előadásában Alfred Scholz vezényletével. Maurice Ravel egy Bárka az óceánon című zongoraműve az impresszionizmus egyik legkiemelkedőbb vízi zenéje, amely a tenger végtelenjét, a hullámok játékát és a sodródó csónak drámáját festi meg. A darab a szerző 1905-ös Tükrök című ciklusának harmadik tétele. Az arpeggiók és a gyors futamok a víz fodrozódását és a hullámok mozgását szimbolizálják. A hangulat a csendes, ringatózó felszíntől a hatalmas, viharos hullámokig terjed. Ez a darab a ciklus technikailag egyik legigényesebb tétele. Rendkívüli virtuózitást és finom billentés technikát igényel a zongoristától. Keletkezése után egy évvel, 1906-ban Ravel meghangszerelte a darabot, így a zongora akkordjai helyett színesebb, impresszionista zenekari textúrában is élvezhető. Ezt halljuk most a londoni szimfonikus zenekar előadásában. Elhangzott Maurice Ravel, Egy bárka az óceánon című műve a londoni szimfonikus zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, remélem újabb levelem jó egészségben talál, és szép nyári élményekben van részed családoddal együtt. A természet ilyenkor nyáron is remek alkalmat biztosít arra, hogy rácsodálkozzunk a teremtett világ szépségeire, és ezek által pedig magára a teremtőre. Éppen ezért ebben a levelemben arról szeretném megosztani veled gondolataimat, hogy miként szemléljük Istent. Mint említettem, a természet és a körülöttünk lévő világ szemlélése is alkalmas arra, hogy magát az Isten tudjuk szemlélni. Erre a kontemplatív életmódra az egyik legeklatánsabb példa Assisi Szent Ferenc, egyik legszebb összefoglalója pedig az általa írt naphimnusz. Ahhoz, hogy Istent szemléljük, viszont elég az is, ha csendben maradunk és befelé figyelünk. A katolikus hagyomány ezt a szemlélődést az imádság egyik formájának tartja, és nem olyan bonyolult, mint amennyire annak tűnik. Ez az ima az egyszerűségre fókuszál, a túlbonyolítással ellentétben. Nincsenek olyan formulák, melyeket követni kell a szemlélődő imádsághoz. Ez az Isten gyermekének imádsága, és az imádság misztériumának legegyszerűbb kifejeződése. Olvashatjuk a Katolikus Egyház katekizmusában. Isten hangjának a meghallására összpontosítunk ilyenkor, amihez csend szükséges, nagy alázat és türelem, valamint teljes bizalom az iránt, hogy Isten jelen van, attól függetlenül, hogy hallod a hangját a szívedben, vagy nem. Loyolai Szent Ignác ezt írta. Egy-két lépéssel azelőtt a hely előtt, ahol szemlélődni akarok, megállok az Atya előtt, felemelem a szívem, és végig gondolom, hogy az Úr, az én Istenem hogyan néz rám. Ezután kifejezem a tiszteletemet és az alázatomat iránta. Az árci plébános, azaz viennai Szent János megfigyelte, hogy a templomban, ahol gyóntatni szokott, rendszeresen ül egy ember. Nem morzsolt rózsafűzért, nem mormolt imát az orra alatt, hanem csak ült a templomban. Egy este kíváncsian ment oda ehhez az egyszerű parasztemberhez, és megkérdezte, hogy mit csinál a templomban minden áldott nap. Ó, plébános úr, nem csinálok én semmit, csak nézem őt, és ő néz engem, válaszolta az. A szemlélődő imát röviden úgy is megfogalmazhatjuk, hogy megpihenni Istenben. Olvastam egy plébánosról, akinek viennai Szent Jánoshoz hasonló élményben volt része a templomában. Oda is betért minden nap délután egy óra erejéig egy idős ember, aki mindig a leghátsó padba ült be. Amikor a plébános megkérdezte tőle, hogy délutánonként miért jár be a templomba, a férfi elmondta, hogy hálából az életéért. Bejön, leül, és csendben ezt az órát Istennek adja. Kedves barátom, mondhatod, hogy a mi mai fogyasztói társadalmunk és az ezáltal kialakult értékrend nem hagy teret az elmélyülésnek és a szemlélődő életformának. A mai emberre amúgy is az jellemző, hogy nem képes figyelni. Túl sok az információ, képek, hangok, adatok, hírek, és ha lemaradsz, elvesztél. Megdöbbentő és megrendítő a tizenévesek gyakorta tapasztalható hozzáállása. Ha nem vagyok online, úgy érzem, nem is létezem. Kétségtelen, hogy igazad van ezekben, de mégis arra bíztatlak, hogy keress időt az elcsendesülésre, szemlélődésre, akár a természetben, akár egyedül az otthonodban vagy a templomban. A szemlélődő ima gyakorlása révén módunk nyílhat a Jóisten türelmes, figyelmes pillantásával nézni a világunkat, és ezáltal az életünk is hihetetlenül gazdaggá válhat. olyan dolgok fognak szemünk elé kerülni, amelyek mellett az unott, ezerszer járt útvonalon akár napi szinten eljárunk. Fák, növények és épületek. Meglátjuk ezek szépségét, rá tudunk csodálkozni az ablakban nyíló virágokra, de a rejtett szépségeket is egyre részletesebben tudjuk látni, hallani. A madarak énekét, a csillogó gyermeki tekinteteket, vagy akár a társunk fáradt mosolyát. Kedves barátom! Mindenképp szükségünk van az elcsendesedésre életünkben, ugyanis az emberi személyiség kutatói alapvetően elménk kétfajta működésmódját különböztetik meg. Az aktív, cselekvő és a szemlélődő. Amikor az aktív énünk dominál, akkor vagyunk képesek belemerülni a tevékenységbe és átélni az élményeket. Amikor pedig bekapcsoljuk a szemlélődő üzemmódot, akkor énünk sajátos, kívülálló helyzetbe kerül, aktivitás helyett megfigyel, értelmez, kilép a folyamból, és mintegy a partvonalról próbálja egészében látni, hogy mi is történik. Az egyik énünk tehát csinál dolgokat, a másik pedig átéli ezeket. Mindkettőre óriási szükségünk van. A kettő közötti egyensúlyt kell megteremtenünk, hiszen a szakemberek szerint ez lelki egészségünknek is az egyik legfontosabb záloga. Ez felidézi számomra a Lukács evangélista által leírt Márta és Mária történetét. Márta húga, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta sürgött forgott és végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt és így méltatlankodott. Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. Sosem volt szimpatikus, amikor úgy értelmezték ezt, hogy ellentétet láttak a két testvér hozzáállásában. A két nővérben ugyanis az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma megtestesítője. Az egyik legszebb és legkifejezőbb értelmezését ennek a történetnek Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg egyik írásában. Márta és Mária. A keresztény szellemiség történelmében ezt a két nővért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmélkedésnek szentelték magukat. Mártát lefoglalja a házi munka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallgassa szavait. Két tanulságot is levonhatunk az evangéliumi szövegből. Jézus erőteljesen hangsúlyozta azt az alapvető és pótolhatatlan értéket, melyet Isten szavának hallgatása jelent életünkben. Ennek a szónak kell állandó irányt adni a számunkra, ez lesz a világosságunk és erőnk. Hallgatnunk kell rá. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csöndben, alkalmat kell teremtenünk a magányra, vagy még inkább a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral. Tudnunk kell elmélkedni. Sajnos mindennapi életünkben meg kell tapasztalnunk a belső szennyeződés veszélyeit. De ha hittel találkozunk az Úr igéjével, ez megtisztít minket, felemel és visszaadja erőnket. A másik megszívlelendő tanulság, sosem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmélkedés között. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Márta volt az, és nem Mária, aki Jézust otthonába fogadta. Harmónia van e két dolog között. Óra et labora. E szavak tartalmazzák a teljes programot. Nem ellentétet, hanem szintézist, az egyformán fontos elemek összeolvadását. Kedves barátom! A hátralévő nyári napokra kívánok neked és szeretteidnek aktív és szemlélődő órákat, élményeket egyaránt. Szeretettel ölel, barátod!
Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Velem vagy a tűzben, ha minden
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!